Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runner's World Hungary podcast műsora a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig terítéken.
Tencer Gábor, aki egy hiánypótló munkát tett le az asztalra, ennek kapcsán kezdtünk el beszélgetni. Ez pedig a Budapest Outdoor című könyv. Azaz, városlakók, kívül tágasabb, húzzatok ki a fotelből, a lakásból, várnak a hegyek, vár a természet, vár a mozgás. Ez a könyv azoknak szól, akik belevágnának, de nem tudják, hová érdemes menni, hol is érdemes kirándulni. Gábor a volt Index és a jelenlegi Telex újságírója már hosszú-hosszú évek óta, de ugyancsak hosszú ideje, 10 éve írja már a Szép Kilátás blogot, az egyik meghatározó túraorientációs oldal, hetente egy bejegyzést tesz a túráiról. Ahogy ő fogalmaz, ez tartja fitten, frissen, még 50 felett is, számos túratípust említ, külföldieket, itthoniakat, teljesítménytúrákat, felnőtteknek valót, gyerekeknek valót, komolyabbat, romantikusat és viafelrátásat. Gábor fut, túrázik, vagy erőltetett menetben túrázik, és mindezt meg is osztja. A Budapest Outdoor könyv olvasható úgy is, mint egy kalandjáték kockázatkönyv, ide-oda lehet bele csapongani, kalandozni, rengeteg tippet, ötletet lehet belőle venni, igazi, nyomtatott infotainment munka, és QR kóddal akár a túrák automatikusan behívhatók. Vannak benne impulzuspontok, amik izgalmassá teszik a túrát, vannak benne pihipontok, ahol le lehet pihenni, uzsonnázni, feltölteni az energiaraktárakat, és vannak benne nyilván start és végpontok, és közte pedig a természet. Be lehet futni, be lehet sétálni, be lehet biciklizni akár. Gábor mesél arról, hogy miért is lesz valaki repülőgép szerelőből újságíró, hogyan lesz belőle túrázó, mesél arról, hogy milyen céltalanul bóklászni, vagy tudatosan célra tartva, beszél borzalmas túraételekről, mint giliszta gombával, banánsör, rohasztott hal, vagy kulináris izgalmakról, például csalánchips. Mesél arról, hogy miért gyalogoltak az elődeink, milyen a földrajzi etimológiai torzulás, miért lesz a lófingatóból lóingató, mi a Sashegy eredeti neve, miért van sok Szent János bogár a Jágítónál, miért hívnak valamit széltörés erdőnek. És mit éget le a hó egy magas hegyi túrán, hogyha mindenedbe van kenve napkrémmel. Ez az adás egy igazi szerelmi óda, szakértő tollából megírva, a hegyekhez, völgyekhez, barlangokhoz, kis nyílásokhoz, víznyelőkhöz, erecskékhez, forrásokhoz, magaslatokhoz, és bár azt mondja a Kispál és a Borsz, hogy... De azért mi csak menjünk az erdőbe. És hogy miről lesz szó a második részben? Ennek az adásnak a végén hallhattok amolyan hangfoszlányokat, idézeteket Tencer Gábortól, ami a következő adás beharangozója. A Büntetőkörben Tencer Gábor. Első rész. Gábor, mondjál nekem 4 érvet a túrázás mellett.
Hát akkor aztán 4-et mondom, ami engem motivál. 1. A mókuskerékből való kiszabadulás, lépés, leeresztés, természetterápia és feltöltődés. Ez mindegyben.
Ez az egyes.
Ezt nyújtja mondjuk az erdő vagy a hegy. A 2. Az egészség. Érezhetően, én magam érzem, tehát tapasztalat, hogy az, hogy majdnem minden hétvégén túrázok, az nagyot lendít az immunrendszeremben, és a fit, tehát a kondícióban, a kondimon.
A well-being-eden.
Így van, nem is voltam beteg, ezt nem tudom, 1000 éve, tehát egyszer voltam beteg a Dögöly meg Börzsöny teljesítmény túra után, én döglöttem meg, az egy téli éjszakai túra, 19 órát meneteltünk föl a Börzsönyre, kifáradtam, mint az állat, na ott az immunrendszerem leesett nullára, és ott valami vírus erőt vett rajtam. A harmadik, hát a közösségi élet. Én nem szeretek egyedül túrázni. Van, aki egyedül szeret túrázni, én az a fajta ember vagyok, szerintem a legtöbb ember ilyen, aki vagy társaságban, vagy egy társal, valamelyik fiammal, barátnőmmel nagyon szeretünk túrázni, ezeket a kapcsolatokat turbózza és mélységet ad, tehát, de jó baráti társasággal is legutóbb, vagy akár mondjuk legutóbb egy 20 fős társasággal túráztunk kék túrázás lapján. Sokat beszélgettünk, szimpatikusak voltunk egymásnak, jól éreztük magunkat. Tehát ez a három közösségi élet megélése, és a negyedik pedig a megismerés, felfedezés.
És ez nem sorrend volt, hanem egy
beljelentelés. Igen.
A harmadik ponthoz, hogy nyilván ahhoz, hogy társasággal vagy társal menjél, ahhoz előfeltétel, hogy az a másik vagy mások is szeressenek túrázni. Ez felnőtteknél nyilván adódik, hiszen olyannal mész, vagy az jön el, aki szeret, de például gyereket rávenni, van 3 gyereket, mit tapasztaltál, hogy ez a példát mutatsz, meg viszed, akkor ez berögzül, vagy van egy életkor, ahol már nem szeretnek, vagy ahol még szeretnek?
Rávenni könnyű, megtartani nehéz. Ugye a gyerekek olyanok, hogy menjünk kirándulni, jó, menjünk, oké. És
akkor ez a törpapa, ott vagyunk már?
Igen, pontosan, ez egy idő után, fél óra, egy óra, ugye akkor szokott ez előjönni, hogyha a gyerek elkezdi unni magát. Ha elkezdi unni magát, onnantól minden leesik az érdeklődés, a fizikai szint, a szellemi érdek, tehát teljesen inkább kolonsz lesz, mint társ. Na most de ezekre kell felkészülni. Nem volt egyszerű, míg azért kísérleteztem különböző módszereket. Ugye egyfelől hát ugye motiváló az, persze ezt minden szülő tudja, hogy cukorkát kap, vagy nem cukorkát, mit tudom én, McDonald's. Tehát amit a gyerekek, én nem szeretem a McDonald's, de mondjuk, hogyha egyszer neki az volt az, hogy ő majd utána majd bemenne, és milyen jó lenne, akkor oké, legyen a sült krumpli kóla recept, mindegy, ha neki ezt tetszik, ez egyik. A másik az, hogy fenn kell tartani a figyelmét. Fel lehet tartani a figyelmét úgy, hogy mesélsz olyan dolgokról, amik érdekesek, a tájhoz kötődnek, legendákról, mesékről. Ugye ez kicsit utána kell nézni. Ez már arra abban az irányba mutat, hogy miért is kezdtem el a blogot írni, mert egy csomó
a
minden...
A látás blogot.
Igen, a blogot, amiből aztán végül is, nem abból lett a könyv, de hát az
első...
Igen, az első... lépés az oda vezető úton, tehát fel kell készülni. Az nagyon jó, hogyha a gyerek megkérdezi, hogy akkor az ott milyen hegy, azt tudod, hogy milyen hegy, az miért úgy hívják, ha fura a neve, akkor miért fura a neve, mit tudom, volt olyan, hogy mondjuk a Gerecse hegységrendét meg is versenyeztettem, hogy ki tudja kitalálni a Gerecsét, volt ott megrecsent krátertől, mindenféle megoldás, még engem is szórakoztatott az egész.
Na most már akkor áruld el, mert én sem tudom.
Hát állítólag, ugye itt semmi sem biztos, de a Kerecsen Sólyonról.
És azért van a Turul közelében?
Hát, igen, igen. De hát nyilván a Turul az később lett, de nem a Turulról nevezték el, de igen, ez az eredet meghatározása. Szóval igen, felkészülsz, mondod az érdekes dolgokat, de még ez sem elég. Ilyenkor barkógó fegyvert előrántja az ember.
Szólánc.
Szólánc, igen.
De ez mind olyan, hogy léci csak birtkevé, léci csak, hogy a papának jó legyen, amíg sétem. Tehát, hogy hol jön meg az, hogy már ő is akár mondja, hogy menjünk, előrébb tart, loholsz utána.
Hát nyilván, tehát aki elkezd kirándulni, gyerekek, megjegyzik az elejét, a közepét, amikor látványosság van, tehát kilátó hegycsúcs, barlang, tehát ami cél, ami a könyvben úgynevezett impulzus pontként lett leírva, tehát az megvan, akkor ott aztán kiéli magát, el van felejtő, van felfele út, az odafele út, minden kínja baja, és lefele az a tapasztalatom, hogy a gyerekek, de egyébként az emberek is, lefele már mennek, mint a golyó. Volt mindig ilyen szövege a fiainak, hogy hány százalékon van. Hú, apa, már csak 60%-on vagyok, már csak 10, már csak 5, és akkor hát ez mindig valami szőlőcukorral, meg ilyenekkel, csokoládéval, hogy ez egy bevált csokiszerző taktikájukon lehet emelni, de hát nyilván elfogy egy idő után, de aztán lefele, meg nincs kérdés, azt nem lehet utolérni szinte őket, de lefele egyébként is mindenki már úgy jön, hogy fú, megvolt a küzdelem, megvan a, learattam a babérokat, megnéztem a kilátást, tényleg kurva jó volt, marha jó volt, és akkor most már csak le kell sétálni. És ebből szoktak lenni a balesetek, de az egy másik tészta.
Említetted, hogy erdő, hegy, itt lehet ott még tó. Mik neked a fő vadászterületeid, hogy mi az, ami téged igazán vonz? A csúcsok elérése? Egy szép kilátás, vagy sötét erdőben bolyongani, átadni magad a természet hangjainak? Hova szeretsz leginkább menni?
Mindegy. Ugye mondtam, hogy nekem a felfedezés a lényeg, hogyha felfedezek egy barlangot, ami ugye lefele megy, felfedezek egy csúcsot, ráadásul olyat, ami nem túl ismer. Általában olyan helyekre, vagy sokszor olyan helyre megyek, ahol kevesen járnak, és ugye azt tudom átadni mondjuk a blogban, vagy videóban, vagy ilyesmiben. Ebben a könyvben nem nagyon, mivel ugye a Budapest és környéke azért eléggé ismert, bár szerintem azért van benne jó pár olyan túra, amit kevesen ismernek. Szóval az a lényeg, hogy olyan helyre menjek, ami nekem is egy felfedezés, egy új dolog, amit aztán úgy tudok továbbadni, leírni, eladni kvázi az olvasóknak, hogy ők is úgy éljék meg, hogy azt nem is hallottam még erről, milyen jó hely. Ez a kettő így együtt motivál, de valójában tényleg az van, mindegy, hogy a Mont Blanc csúcsa, vagy a Kilimandzsáró, vagy mindegy, hogy a, mit tudom én, a Nagykovácsi fölött a szerdahelyi vágás, ami egyik kedvenc helyem, teljesen lényegtelen, hanem amikor odaérek, és azt mondom, hogy basszus, ez jobb, mint amire gondoltam, és akkor körülnézek, mindent megnézek, amit találok ott a környéken, és azt mondom, hogy ezt felfedeztem, ez tök jó.
Ez évszakfüggő? Tehát például a szerdahelyi vágás, az szebb mondjuk télen, mint nyáron, vagy ősszel, mint tavasszal? Tehát tudod, hogy hova érdemes melyik periódusban menni?
Hát növénytől függ. Vannak olyan fennsíkok, a Ninotai fennsík egyébként szerdahelyi vágás, ott a Nagyszínás és környéke, ahol tavasszal az árvanány haj, mikor szárba szökken, és ott lengedezik ilyen valóban, mint valami árvanánynak a haja, és az egy marha nagy hangulatot, egy hangulatlökést tud adni, az egy marha jó érzés. Az egésznek, ugye pont ezeknek az ilyen fennsíkoknak, vagy ilyen ez tágas tereknek, pont az a lényege, hogy így egy kicsit ilyen meditáló hangulatba, ilyen kicsit lenyugvó hangulatba kerülsz, eleve az egész olyan, nem susog a fa, meg mit tudom én, és akkor ezt még plusz segíti az ilyen látvány. És vannak ugye, most már úgy nagyjából tudom, hogy milyen virág, mikor nyílik. Ha van például olyan vadkörtefa a Hármas Határhegyen, ami tudom, hogy ilyenkor október környékén hozza meg a termését, nem túl finom, de az egyetlen vadkörtefa egyébként elég nemes helyszín ott a virágos nyerekben, és akkor olyankor jó elmenni, mert tudom, hogy akkor ott vagyok, és akkor a fanyar vadkörtéből én nyomok egyet, aztán az milyen jó. Tehát van ilyen szempontból van. Az, hogy tél vagy nyár, az nekem teljesen mindegy. Lényegében ott tartok, hogy az eső sem akadály, hanem inkább körülmény, és ezt, akik velem túráznak, ezt már teljesen meg is szokták, tehát nem az időjárás. Egy dologban lehet bosszantó, felmegyek egy hegycsúcsra, mászok érte 3 napot, valahol a világ végén, és egy ilyen kötfallal fogad.
Hát az is szép, nem? Az is
szép, a Kilima, hát most kötfalat néztetek a Gerecse tetején, a Kilimandzsáron az egyikért 2 órát mászok, a másikért 3 napot, meg kifizetek egy csomó pénzt.
Ez volt konkrétan? Ez
konkrétan volt, igen, a Kilimandzsáronra fölmentünk, nagyot szenvedtünk, és szinte végig fölfelé köd volt, és az az őserdő, meg aztán föl, ahogy alakult az
egész. Már nem volt a tetején?
Volt, de még azt sem láttunk a ködben. Egy kicsit a letaposott jeget láttuk, meg a sok embert, akik ott hát kóvályogtak a magashegyi betegségtől. Tényleg olyan volt, mint egy révpartinak a mosdójához vezető folyosót. Tudtál mindenki kiütve, ott lézengtek az emberek, tényleg.
Most, de meg fitten, egészségesen.
Nem, az én is éreztem.
Mentél föl, és csak a ködöt kaptad.
Én is éreztem, csináltunk ott egy videót egyébként, és azon bosszankodtam, hogy előkaptam a GoPro-t, és abban a pillanatban le is merült, mert olyan hideg volt. A kézi kamera is olyan volt, hogy azt mire ott beüzemeltük, lefagyott a kezünk. Hát ugye ez van, hogyha nem süt a nap. Süt a nap, akkor egy napot meneteltem a Monteróza környékén 4000 szinten, minden hó, csak a hó fehér és az ég kékje. Sütött a nap, eszeveszettül ma leégtem volna, nem kellene magam 1 centi napkrémmel. Egy helyen felejtettem el bekerülni magamat, sebesre égtem, az pedig itt az orrom alja. A fene se gondoltam, hogy a
visszatükrözött
a hó olyan erővel tükröz vissza, hogy leégeti a mört az óvamájáról.
De most, hogy említetted ezeket a helyeket, ahhoz képest nem olyan kicsit, mint a magyar narancs, tehát, hogy ez van, ebből főzünk, tehát, hogy egy kicsit a Kilimandzsáró és környékéhez, a Mont Blanc környékéhez képest azért elmenni a Budai hegyekbe, vagy ebbe az 1 órán belüli körbe, vagy ebbe az 1 órás sugarú körbe, amit te meghatároztál a könyvbe helyek közzel, hogy egyrészt nem önismétlő, másrészt nem szegényesebb? Tehát nem az, hogy hát örüljünk annak, ami van. Én ezt azért kérdezem provokatíven, mert sok futótól, telefutótól is meg szoktam kérdezni, hogy hát, hogy mindig ugyanúgy a Pilist járják, mindig fölmegy a Nagykevére, mit tudom én, mindig a Budaiba fut, hogy mondom, de ez nem unalmas, mindig azt a bükkös látod, azt a tölgyes látod, hát
én a Margit szigeten szoktam futni, ugye készültem fel a maratonra. Hát igen, tehát ez olyan, én ezt nem is azért futok, hogy szép dolgokat lássak, már pedig a Margit szigeti futókör azért Európa egyik legszebb futókörre szerintem, meg legkellemesebb, de tudom én tényleg ezredszer végigfutni rajta, az nem túl érdekes, viszont az egy teljesen más, egy ilyen zen állapot, amikor az ember ugye fut egyet, vagy kettőt, vagy hármat, vagy 4 kört, és akkor az tényleg nem is mindenfele kalandoznak a gondolataim, tehát az teljesen akkor másfajta kilépés, mint a természetben. Az a vicces valóban, hogy amikor tudom, megjelenik egy-egy cikk, vagy poszt, vagy videó, és akkor mindig van egy büszke magyar, ilyen dagadó, kemű honfitárs, aki oda kommenteli, hogy hát minek külföldre menni, Magyarország gyönyörű, szép. És egyébként Magyarország valóban tényleg nem lehet azt mondani, hogy nem gyönyörű, szép, mert vannak olyan hangulatai, amik simán felérnek akár egy Mont Blanc-os csúcsmászással. Lehet, hogy nem azt látod, hogy egyébként konkrétan egy csomó olyan hely, például a Hársegy kilátója télen, amikor a hó borítja a hármas határhegyet.
Nagy ritkán.
Igen, nagy ritkán, most már egyre ritkábban. Konkrétan olyan hangulatot ad, mint hogyha az Alpokból lennél. Van az Ajnát hegyek, ahol ugye fenyőerdőt, ilyen fekete fenyőt telepítettek, és olyan sziklás, fenyős az egész, mint hogyha tényleg az Alpoknak a lentebbi régióiban járná. Tehát egy csomó ilyen dolog így beugrik, és ilyen hangulat. Én szerintem a hangulat a lényeg, hogy éppen milyen hangulatot ad. Az inottai fennsík az olyan, hogy inotta, úristen, erőmű, hát az oda türemkedik a látképbe, és ez mindent elront, miközben Magyarországon az a fennsík, ami ott a hangulatában található, szerintem azt tényleg föl kéne írni receptre, mert iszonyú jó hangulata van. Ha éppen, hogy hívják ezeket, nem kéménye van a hőerőműnek, valami
keringtető?
Nem, valami keringtető, valami ahol hűtik ezt a... Az a baromi nagy...
Te vagy a mérnök. Miért, aki repülőgép szerelő, az nem mérnök?
Az nem mérnök, az szerelő mérnök. A két fiam egyébként mérnöknek tanul az egyik.
Mi ez a repülőgép szerelő? Ez milyen mit akar?
Repülőgép szerelő...
Minden repülőgépet?
Lényegében ugye a repülőgép szerelő egy alapképzést kap, egy OKT-s szakképzést, egyébként most a KSA népszámlálási ívét kitöltve nem találtam ilyen szakmát. De
úgy én sem találtam, hogy például, hogy író. Olyat sem találtam például, hogy szellemi szabad foglalkozás.
Igen, ezt olvastam én is, hogy valaki írót akart beírni, és nem jött ezt.
De olyat sem találtam, hogy művész. Ilyet sem találtam. Mm-hmm. De meg kell adni, hogy milyen. Tudod?
Igen, igen. Újságíró azért volt benne, de szóval repülőgép szerelő...
Mert idézőjelesen csak, ugye?
Nem, újságíró, rádió, televízió szerkesztő, így. Ja, igen, hát, na.
Oké. Okay.
Az a fele, igen, az is megvan. Szóval a repülőgép szerelő az egy olyan szakma, itt az autószerelő, kap egy alapképzést, abban van lökhajtásos, helikopter, csillagmotor, tehát mindenféle motor, meg mindenféle sárkányrendszer, ugye az a karosszériája a repülőknek, és aztán utána szakosodik, ha a Malévhoz mentem volna, amikor végzek, akkor 254-esre szakosodtam volna, az plusz 1-2 év. Ha a mezőgazdaságban, akkor ott ilyen, hogy Kamov nevű dupla rotoros.
Permetező
repülőcsiket. Igen. Vagy még a katonasághoz mehettem volna, és akkor MiG-21-esek voltak akkoriban.
De ez egy jól fizető szakmának tűnik, nem?
Jól fizető szakma volt, csak én nem azért mentem el repülőgép szerelőnek, hogy jól keressek, hanem azért, mert a pilóta képzésnek nem volt közbenső állomása, tehát ugye a főiskola és az általános iskola között ez volt az egyetlen, ami valamennyire kapcsolódik a repüléshez, és gondoltam, hogy na, ez tök jó, megismerem majd azt a repülőgépet, ami majd repülni fogok.
Na.
El is kezdtem repülni, vitorlázó repültem majdnem egy évig, amikor jött az orvosi vizsga, és ugye akkoriban az orvosi vizsga olyan szigorú volt mindenkinek, ejtőernyősnek, vitorlázó repülőnek, mint hogyha a katonai szuperszonikus gépekre kellett volna megszerezni az engedélyt, és hát a bal szemem az egy-két nem tudom mivel, azóta sem kell szemüveg, tehát valamivel gyengébb volt az a lényeg, és azt mondták, hogy szevasz.
Na, és akkor nem lehet szemüveges egy pilóta? Nem
most már lehet.
Ja.
Hát ez 80-as évek, tehát azért ez még a...
És akkor így megölték a vágyaidat?
Hát erre felé igen. Aztán persze ez átment a motorozásból, aztán a motorozásból meg beszerint a túrázásból. Nagyjából ez volt az íj, amit...
Tök érdekes, mert van egy pilóta haverom futó, aki egy nagy arab légitársaságnál nagy gépeket vezet, és pont most akarja abba hagyni, már elegen van az egészből. Tök érdekes, hogy valaki oda vágyó, hogy valaki abba akarja hagyni. De mindesetre itt a te könyved, az mondhatjuk ilyen nagyon újságos fordulat, hogy térkép nekünk a tájban. Tehát maradtál a földön, és kb. Akkor mondhatjuk, hogy ebbe a könyve mutatod be azt, amit fölül láthatnál, hogyha repülnél.
Így van.
Egy volt egy mondat, ami nagyon megütött a fülemet, és akkor forduljunk erre rá. Vicces, ezt fejtsd ki nekem, hogy kétféleképpen lehet a túrázást megölni, így kezdted a könyvet. Az egyik az, hogyha nem tudod, hogy hova menjél túrázni, a másik meg, mint az a kispásor, hogy hiába mész az erdőben, már mindenki ott van, tehát hogy a tömegek vannak az erdőben, tényleg ez a Covid alatt tényleg megtapasztalható volt. De hogy én nem értem, hogy az miért öli meg a túrázás, hogyha nem tudod, hogy hova menjed? Nem ez a szépsége? Te is negyedik pontként említetted, hogy a felfedezés, hogy elindulsz, és akkor tartok valahová.
Egy célom akkor is van. Cél nélkül bolyongva, az oké, az nem túrázás, az, hogy mondjam, az erdőben sétáltatás. Tehát az is egy dolog, azt is meg lehet csinálni, az is egy oké, hogy kimegyek az utcára, és sétálgatok cél nélkül, vagy bemegyek az erdőbe, és akkor hallgatom a madarakat, meg aztán valahogy kiskeveredek belőle.
De mint túrázásról beszélsz inkább?
Nem, én a túrázásról, mint olyanról. A túrázás szerintem az, hogyha van egy start, meg egy célpont. Az szinte mindegy is, hogy kerékpártúra, vagy motoros túra, vagy akár autós, vagy expedíció, vagy bárminek nevezhetem. A túra az én fogalom készletemben egy olyan dolog, hogy nagyjából egy útvonalon elindulok valahonnan, és elérek valahová.
Te várjál, de akkor a túra és a teljesítménytúra között mi a vékony, vörös?
Ha nem vékony, a határidő.
Ennyi? Csak hogy az gyorsabban, tempósabban teljesíted?
Igen, hogy egy idő alatt kell megcsinálni, és azt meg úgy szabják meg általában a szintidőt, hogy azért ne legyen. Tehát olyan nincs egy teljesítmény túránál, hogy séta, fikálsz, megnézed az érdekességeket, ide szavulsz, oda szavulsz, eszel egy jót, akármi, és akkor a nap végén azt mondod, hogy de jót túráztam, mindenem kielégült, a teljesítmény túra az olyan, hogy ott menni, egy 4 km/h átlagot kell menni.
Hát az ilyen Google átlag, csak mondjuk ez hegynek fölfelé nem mindig tartható.
Egyfelől, meg azért szint vannak ellenőrző pontok, ahol éppen lehet, hogy sor van, és akkor ott elmegy az idő. Aha. Vannak frissítő pontok, ahol azért valami tenni kell. Hát mondjuk egy kinizsi 100-as, az 24 órás, azért ott többször meg kell állni, sőt, ugye...
De mi nem viszél akkor magaddal valamit? Miért állsz meg?
Viszek magammal, ugye... Én kétszer vártam neki a kinizsi 100-asnak, az egy elég híres teljesítménytúra, egy alap teljesítménytúra. Ugye 24 óra 100 kilométert kell megtenni.
Honnan is indult? Tatabányán van a vége, ugye?
Tatabányán van a vége, és Csillaghegyről indult. Tehát a harmadik kerületből. Végig megy Budaihegység, Pilis, Gerecse, és akkor igen, tehát ott oda be ér a végére. Tehát ott először úgy mentem neki, hogy jó van, majd lesz valami, vittem sonkásszendvicset, meg a palackos vizet, és akkor amikor eszembe jutott, meg amikor éppen úgy gondoltam, hogy na most már rohadt ilyes vagyok, akkor ettem nem jó kaját, mert a kolbászos szendvics ez nem igazán jó, mert...
Nem, még most, hogy így van.
De a teljesítménytúrára nem jó, de futáshoz nem. Se jó. Mert a futáshoz...
Én láttam, mert Spartatlonon valaki kolbászt küldött előre meg, és azt rákicsálta egy ponton, de hát kívánod
az... Oké, ha kíván marángogum is, azért nagyon hasznosnak kell lenni a kaják, gyorsan le kell bomlani, és át kell adni az energiát, a kolbász az nem ilyen. És el is éheztem az első, azt hiszem olyan 65 kilométernél, addig torigáltam, hogy na majd, hogyha odaérek, iszok, hogy összeestem 65 kilométernél, és tehát ott voltam a haverom, és akkor valahogy ő tolt belém ilyen energiaszerteket, meg mit tudom én, valahogy lábra állított, és akkor azzal elmentünk a végéig, de így is ugye úgy belassultam, hogy egy órával kicsúsztunk.
De ilyenkor például, miért nem futsz bele, hogyha szoktál futni?
Belefutok.
Tehát ez alap, hogy belefut az ember egy teljesítménytúrába?
Hát mondjuk a teljesítmény túrázók 30%-ánál, igen. A lejtőkön belefutnak.
Bakancsban akár? Vagy sportcibe mennek már túrázni?
Ma már senki nem teljesítmény túrázik bakancsban. Ugye ezében szoktak terefutócipőben, az a legjobb.
De nem vagyok maradva. Könnyű
és kemény talpon van, ez a lényeg. És hogy hát még az se baj, ha beázik. Tehát ugyanaz, mint a terefutásnál. Na, hogyha arra jó, akkor... teljesítményt. Azt szerintem közelebb is van a teljesítményt túl a terefutáshoz, mint a normál túrázáshoz.
Tehát akkor mondjuk a második kinizsi szállt már okosabban teljesített?
Hát az már sokkal.
Tehát az mennyi lett?
Az 22,5. Tehát azért egy jó 2,5 órát, igen, 2,5 órát azért hoztunk rajta. Hát ott ugye zsákból, szipókából, szívogattam vizet, akkor az nem volt, hogy majd, hanem amikor gondoltam, na most jó, és tudatosan, mit tudom, óránként vagy 45 percenként azért ittam a vizet, mert az nagyon fontos, ugye az kell az ízületekhez, meg egy csomó mindenhez, és hát olyan kaját vittem, amit könnyen elértem, ilyen, tudom én, zenbona szelet, meg csokoládé, meg ilyesmi, és ami ilyen komolyabb kaja volt, hát a gyümölcs vagy zsíros kenyér, azt meg megettem a frissítő pontoknál, szóval ezzel így nagyszerűen, de most már ugye több ilyen hosszú távon.
Most volt ez a burgellandi kalandod.
Hát ott nem volt gond a kajával.
120 kilométer, miért nem volt gond a kajával?
Mert jó volt az ellátás, és folyamatosan...
Melyik oldalon?
Hát az osztrák. A magyaron azért beláttam, ugye volt az ingyen tea, és akkor állt a sor a hamburgerért, és amikor odaértem, 2800, vagy nem is, 4500, mit, de iszonyú drága volt, és mondom.
Mi? A tea?
Nem, a hamburger.
Ja, ez nincs benne egyébként így a túra árában?
Hát nem, mert oda települt ugye az élelmes vállalkozó, és akkor kihasználta, hogy az ingyen tea mellett, akkor ő majd osztja a finom, a jó volt a hamburger, de tényleg valami sok drágább volt, mint itt Budapesten a Kövönszon. Szóval, na hát mindegy.
Ilyenkor kell megenni azt, amit egyszer láttam tőled egy képet, hogy mit tették, gilisztát meg gombát együtt, vagy mi volt az? Ezt tényleg megetted?
Kísérlet volt, igen, megettem. Utána nem ettem egy napig, annyi haszna volt, mert nem volt étvágyam.
Mert olyan finom volt, vagy eltelített, vagy...
Volt.
Melyik részem volt? A giliszta volt? A tudat volt rossz, hogy gilisztát ettél?
Nem, a rossz volt az íze. A giliszta, ugye, ez egy vállalás volt, hogy 3 napig nem eszünk semmit, csak azt, amit a természetben találunk, úgy túrázunk, egy kék túra, csereháti kék túra szakasz, hogy 0 forinttal végig megyünk rajta, a sátorral, és tényleg azt teszünk, amit találunk. Volt velünk egy ilyen túlélő mester, bozót, műves,
ilyen ember. Vizelet átforgató készüléket?
Igen, de volt olyan, tehát mindenféle berendezése volt. Volt olyan, hogy a tócsámból, ilyen szűrővel, meg a mit tudom én honnan. És akkor ott volt az, hogy ő neki voltak tervei, hogy miket fogunk enni, de nem nagyon jött össze semmi, csak zöld levelek mutottak, meg sás, torzsa, meg ilyenek. A harmadik klasszal már nagyon kellett valami
lázadás.
Nem volt lázadás, csak tényleg megőrültünk, hogy ez nagyon, tehát kellett valami, ami nem zöld, és nem levél, mert finom a, például azt a csalán nagyon finom.
Igen, igen. Pestot is szoktam csinálni belőle.
Ja, de hogyha csak egyszerűen belőle, egy tűzben megpirillált kicsit, nem úgy, hogy barnára, kicsit megszebb, és szárazon, iszonyú finoman el lehet ilyen chipsként robogtatni.
És nem a... chip, nem?
Nem. Nem. Ugye azok a pici csípő,
kiégnek,
azok így el. De és tényleg az egyik legcsemege azóta is sokszor ettem.
Csak leszedni macera, nem?
Nem vészes, a tövénél micsikával elvágod, és nem. Vagy a fenyő rügy.
Hát azt az állatok is szokták eszegetni.
Azt nem tudom, akkor lehet, hogy hát egy nagy állat vagyok.
Nem, hát van erről egy hosszú írás ennek a Vollében nevű erdésznek, hogy védik magukat a fenyők, hogy milyen magasra próbálják, vagy elérhetetlen távra növeszteni a rügyeiket, hogy a kis műzek ott ne legelgessék le. De hát ti lelegeltétek ezek szerint.
Hát lelegeltünk, érted? Azért az is olyan, hogy de ez csak az egy centis friss hajtása az ág végén, az a jó. Megészel belőle egy 10-15 darabot, azért az a keserű egy kicsit a vége felé, de nagyon finom, tehát egy ilyen, egy nagyon jó frissítő.
És jött a giliszta, akkor az...
Kellett valami, ugye csigát akartunk, egy csigát nem találtunk, akkor letáboroztunk egy patak mellett, és túrtunk egy órát, összefogtunk 3 marék gilisztát, lemostunk, kicsit halál pörköltünk, hogy ki, vagy beraktuk vízbe, vagy a fulladásnál ugye kinyomja magából, amit nem akarunk megenni, és utána olajban...
Na, olaj honnan volt? Azt lehetett vinni?
Nem, olajat azt vitt. Igen. Azt
aha,
ennyi segédeszköz volt, okay. Olaj meg fűszer az volt.
Okay.
A többi az mind ilyen útközben szedett zöldségféle volt, és akkor abból egy olyan leves lett, ami egyébként nem lett volna rossz, csak ahogy odaértél a gilisztához, ami egy ilyen, hát egy ilyen túlfölt spagettit képzelj el, ami mint hogyha a homokba lett volna előtte mártogatom, mert racsogott, azért nem jött ki belőle minden.
Ennyi humuszos, granulátumos volt?
Igen, és akkor csikorgott a fogad alatt, tényleg a rossz íze volt, látványra sem volt szép, de... Szóval megettük.
De ha nem mondják neked, hogy ez giliszta, hanem azt mondják, hogy ez egy túlfőtt spagetti, Gábor, egy volt a negyed, ha akkor lehet, hogy ez itt dőlt el?
Nem. Viszont rossz íze volt. Tehát konkrétan annyira rossz íze volt, hogy utána tényleg egy napig nem volt a méhessel, de addig majd meghaltam, de utána nem az, hogy eltelítődtem, csak egyszer minden étványom elment, és ebben mondjuk segített.
Hát ez jó kis diéta lehet akkor ajánlásnak. Na de volt még valami furcsa ilyen túlélő élményed, mint étel-ital szinten?
Ital. Volt, hát persze, nyilván. Én egyébként majdnem mindenhol szoktam helyi italokat, fogyasztani helyi ételeket, helyi italból a legrosszabb a Kilimandzsáró alatt egy faluban a banánsör volt, egy nagyon lepukkant, ilyen nagyon szegény falu, megálltunk ott, mert valaki oda útból igazított, hogy ott lehet banánsört kapni, és egy ilyen nagy fészer, döngölt padló, képzeljen, mit tudja, nem jó, tehát egy ilyen nagyon vidéki, nem is jó. Tehát mondjuk mit, hogyha egy istálóban egy diszkót rendeznének be, és volt néhány helyi, ott totál kiütve ültek a döngött padlón, és akkor kértük, egy ilyen fogatlan öreg asszony hozott egy 10 literes vödörbe nekünk banánsört, ami úgy nézett ki, mint hogyha abban egyszerre szartak, hánytak volna bele, élő iszonyatos volt, és így bugyogott a habzott, na mindegy. A lényeg az, hogy körbeadtuk, külön porrat nem is kaptunk, mert körbeadtuk, mindenki ívott belőle egy negyed kortyot, és akkor megköszöntünk, kifizettünk, és kimentünk hányni lényegében. De írtózatos rossz volt. Ez a banánsör, a banánsör egyébként üveges, az nem ennyire rossz, az se jó. A ételben pedig a szürströmming. A szürströmming volt a mindennek az alja. Az a
svéd kaja?
Svéd rohasztott hal. Amit tudtuk, hogy rossz, egy svéd túrára elvittük, hogy az majd ott ugye megadja a hangulatot, és már ahogy felnyitottuk, és kispriccelt belőle az a...
Abból csinálnak ilyen szószt is, ez a klasszikusan nagyon büdös ételizesítő szósz is, mármint, hogy ezzel a metódussal. Én tudom, hogy az arra a szagra, meg arra az egész...
És az, hát az állaga is olyan, hogy elvileg ugye hagymával, paradicsommal, spiritóssal kell lenni ezeket, be is szereztük, elcipeltük, de hiába egyszerűen tényleg, mint a ilyen takonnyá volt rohasztva a hal, és az ugye, hát az is ugye csüngött a villáról, mint állaggal és szaggal és ízzel bírt, szóval mindegy, az próbának megvolt, utána két napig büdösek voltunk tőle, de
ehhez képest a hűvösvölgyi lángoshozó, ez a
hát az
gurman csúcs.
A túra után én kötelezőnek tartom a helyi étterembe való beülést, és ott egy jó kaját. Még akkor is, hogyha mondjuk ilyen strapacska, vagy nem túl egészséges kaja, nem tudom, ez már szerintem a magyar túrázáshoz hozzátartozik, hogy nem a fine dining kíséri, hanem a jó falusi kaják, de nem tudom, én ebben már így nőttem bele, hogy az a jó lezárása egy túrának.
Ennyi volt az első rész, hamarosan jön a második felvonás, amiből egy kis előzetest hallhattok mindjárt. Ha tetszett az adás és szeretnétek valahogy meghálálni, akkor a www.hospiceház.hu/adományozás linken tegyétek ezt. Köszi és sziasztok!
Súlyos amúgy, mert a kék túra 1200 kilométer, lejártuk mi is, hiszen 3000 kilométert tettünk bele a kocsiba, ahhoz, hogy 1200 kilométert le tudjunk gyalogolni. Az olvasóknak a szerintem durván a 70%-át nem érdekli a túrázás. Az szerintem így van. Akkor érdekli, hogyha mondjuk van benne egy ilyen érdekes csavar, hogy mit tudom én, a Tátránál, a Tengerszem csúcsnál van egy olyan budi, a 2200 méteren álló meredékház mellett, amit azért, hogy kimenjenek télen is oda az emberek, 50 méter a sűrítő hidegbe, vagy ősszel, úgy csináltak meg, hogy az ajtaja az egy átlátszó plexi, tehát lényegében egy panoráma budi, lett volt nadrággal, ülsz egy marha ablak előtt, és bámulod az iszonyú szép tátrai panorámát, és az előtted levő...
Úgy, hogy beszarsz.
Tanácselnökök úgy megijedtek, hogy át akarták keresztelni a nagykopasz hegyet, mert hogyha jön a kiskopasz, akkor ott arra marhára meg fog haragudni, de aztán maradt az eredeti neve végül.
A műsor a Béton partnere.